Vendégünk a stúdióban továbbra is Friss György, a Brux Info szakértője, a telefonszámunk pedig 4-83-26-26. A reformszerződésről beszélgettünk a hírek előtt, és ennek a szerződésnek a bírálói azt mondják, amit itt mi is megemlítettünk, hogy ez lényegi elemeit tekintve az alkotmányos szerződés főpontjait veszi át, átcsomagolták, nem azt írták le, hogy alkotmány, hanem reformszerződés, és ezzel gyakorlatilag a politikusok most egy marketing fogással mondjuk így el tudják érni azt, hogy erről ne kelljen népszavazást elrendelni az Európai Unió legtöbb országában, de mégis mivel lehet ezt megindokolni? Tehát mit mondanak a politikusok azokra az érvekre, amik azt idézik föl, hogy ez lényegében ugyanolyan mértékű átalakítós szerződés, de nem lesz meg hozzá az emberek fölhatalmazása. Tehát lesz egy demokratikus deficit.
Nem lesz demokratikus deficit, itt van egy félreértelmezés. A jelenlegi parlamenti demokráciák képviseleti demokráciák, és nem véletlenül, és ott az viszont igenis érvényesülnek a demokratikus inputok, amik a képviselői láncon végigmenve provokálnak egy döntést. Itt egy tanulási folyamat eredményéről van szó. Az Európai Unió közelmúltbeli történetében különböző nemzetközi szerződésekről több népszavazás is volt, és mindig kiderült, hogy valahol a dolog megbukott, dánok leszavazták Maastrichtot, írek leszavazták Nizzát, ezeket aztán megismételték, utána egyenesbe jött a dolog, de ez aggasztó volt, és most legutoljára ugye az alkotmányt két országban és alapító országban ráadásul. A tanulság, amit ebből leszűrt, elsősorban a politológia, hogyha úgy tetszik, használó, ezt szintén most már beismeri, hogy Európai Uniós nemzetközi szerződések megítélésére a népszavazás egyszerűen alkalmatlan eszköz. Mondok négy szempontot. Az egyik az az, hogy ezek több száz oldalas jogi szövegek. Minden népszavazás, minden bukott népszavazás után kiderült, hogy aki ellene szavazott, tulajdonképpen nem tudta, hogy mi van benne, mert nem ült le elolvasni 200-300 oldal szöveget.
De mondjuk persze erre azért lehet azt mondani, hogy a demokráciák mindenhol így működnek, hogy nagyon bonyolult kérdésekről, amikor népszavazáson vagy parlamenti szavazáson döntenek az emberek, akkor nem az apró
betűség. Ez nem így van. Népszavazásnál az alapvetően eldöntető kérdések vannak.
De vannak bonyolult.
Mint például a Magyarország egészségügyi reform, legyen vagy ne legyen. Viszont ahhoz, hogy meg tudja ítélni az ember például egy szerződés módosítás, például alkotmány a szerződés tartalmát, az át kell látni a struktúráját, ezt éveken át kihordott hihetetlenül érzékeny egyensúlyi rendszer, ami abba felépül. De ez csak egy elem. A másik, hogy ami ugyancsak mindig visszaigazolódott, hogy ezeken a nemzetközi szerződésről tartott népszavazáson, amikor aztán oda mentek az urnához az emberek, mikor tudták is, hogy esetleg mi van benne, végső soron mindig a belpolitikai szempontok szerint szavaztak, tehát az alapvető motiváció az volt, hogy a kormány kiírta, ezek után vagy a kormány támogatom, vagy a kormányt küldöm el, és leszavazom. Ez gyakorlatilag minden esetben igazolódott. Aztán vannak ennél súlyosabbak is. Az egyik az, hogy nincsen következménye. Ha itt most Magyarországon például az egészségügyi reform kapcsán leszavazzák, akkor nagyon súlyos válaszlépést kell majd esetleg a kormánynak, hogy azzal, hogy a franciák leszavazták az alkotmányos szerződést, maguk számára az égvilágban semmit nem vindikáltak, a kormány nem mondott le, az elnök nem mondott le, nem történt semmilyen követ. És a legsúlyosabb ellenérv, hogy nem is demokratikus. Látszólag egy paradox, pedig erről van szó. Tudnék, ha belegondolunk, akkor ezeken a népszavazásokon a részvételi arány általában 45-55% között mozog. Ez mondjuk a mai tagországok mellett azt jelenti, hogy Máltán kb. 150 ezer ember ellenszavazata, hogyha kevesen vettek részt, már elég ahhoz, hogy Málta leszavazza a következő szerződést, és ebben az esetben az a 150 ezer ember ellenszavazata 490 millió embert képviselő másik szavazattal szemben meghiúsít egy projektet.
Mit jelent az Európai Unió elnöksége szempontjából a reformszerződés, hiszen egy szimbolikus posztot, vagy szimbolikus posztokat azért mégiscsak létrehoz ez a reformszerződés. Hogyan érinti ez például a lendő magyar elnöksége?
Két síkja van az elnökségi munkának. Van egy mindennapi, ami egyszerűen folyik, ez a jogalkotói gyár, ahol születnek a jogszabályok. Van körülbelül 200-250 munkacsoport, minden leendő témának van külön szakértőkből álló munkacsoportja, ahol szövegezik a törvényeket. Amíg Magyarország lesz az elnökség, ezeket a munkacsoportokat magyar embernek kell vezetni, ahhoz a témához úgy kell érteni, hogy a vitát tudja vezetni, tud nyelve, 27 országnak ki tudja hordani a kompromisszumot, ez nem változik. Tulajdonképpen ez az érdemi része az elnökségnek, tegyük hozzá. Van egy látványos része, általában fél évente kétszer összeülnek csúcstalálkozóra az állam és kormányfők. A jelenlegi rezsimben ennek az előkészítése a soros hatalmas ország miniszterelnöke. Ez gyakorlatilag azt jelenti a mai világban, hogy abban a fél évben a miniszterelnök gyakorlatilag nem tud semmit csinálni otthon. Rohangál a fővárosok között, például ilyen vitás kérdésekbe oda-vissza ingázik a nehezebb
országok. Ez kerül sor Magyarországra?
Na most ezt már Magyarország nem fogja csinálni. Tudnék, ha elfogadják a szerződést és életbe lép az európai elnöki poszt, akkor attól kezdve 2,5 évig lesz egy főállású profi elnöke az Európai Uniónak, annak pontosan az lesz a dolga, nem az, hogy döntéseket hozzon, nem az, hogy európai ügyeket intézzen, hanem ezeket a csúcstalálkozókat előkészítse, levezesse, elnökölje. Ezt valószínűleg akkor már, ha életbe lép a szerződés 2009 után, nem a Soros elnök miniszterelnöke fogja csinálni. Ez valahol a presztízs veszteség, de mint mondtam, az érdemi munkában nem csorbul semmi, sőt a teher ugyanaz marad.
December végén egy nagyon szimbolikus és sok tekintetben régóta várt változás lesz az Európai Uniós Magyarország kapcsolatában, nevezetesen a schengeni övezet tagja lesz az ország, ezzel sokkal könnyebbé válik a nyugati, illetve például Szlovákia felé az átjutás, nem lesz határellenőrzés. Mit jelent ez Magyarország számára? Mert ugye egyik oldalról sokkal könnyebbé válik az emberek élete, a másik oldalon viszont Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan a keleti határok felé sokkal bonyolultabb lesz, akár a magyarok, akár a határon túlélők élete is.
Schengen az nem csak egy lehetőség, és nem csak egy könnyítés, hanem egy hihetetlen felelősség is. A schengeni szerződés kiterjesztése mindig azért mérhetetlenül nehéz, mert esetben kevesen gondolnak bele, ez persze technikai kérdés is, meg kell erősíteni a keleti határokon a határellenőrzés, schengeni séma szerint kell ellenőrizni, össze kell kapcsolódni a strasbourgi számítógépes központtal, képesnek kell lenni másodpercek alatt elbírálni helyzeteket, stb. De mindez azért van, mert ez gyakorlatban azt jelenti, és ebbe érdemes belegondolni, hogy az a hamburgi polgár, aki egész mostanáig abban nyugodt tudatba feküdt le este, hogy a német határon mindenhol az a német Hans, vagy Franz, vagy Helmut áll, aki mégiscsak német kölyök, a szövet nem lesz ott a német határon, hanem majd a magyar határól fogja először is utoljára megfogni az esetleges belépőt, aki elmehet egész Hamburgig. Átadtak egy hihetetlen nagy felelősséget nekünk, ez nagyon nagy terhet ró. Egyébként Magyarországnak összesen tulajdonképpen háromféle határa lesz. Magyarország nagyon speciális, mert hiszen nagyon sok külső határa van. A három Európai Uniós belső határa az a legegyszerűbb, tehát az osztrák-szlovén-szlovák vonatkozásban valóban megszűnik a határ, át lehet ugyanúgy menni, mint a Kaposvárról Kiskörösre. Egyébként nem mindig van joga arra minden országnak, hogy 80 kilométeren belül mélységi ellenőrzést folytasson, és megtörténhet, hogy 20 kilométer arrébb egy makulóba igenis igazoltatják az embert és ellenőrzik, meg időnként rendkívüli eseményekre helyre is állíthatják. Na ez a tagországok felé. Vannak a nem tagországok, és ez egyelőre nem is tagjelöltek, Ukrajna, Szerbia, ahol kőkemény schengeni határellenőrzést kell folytatni. Itt kell a legerősebbnek a felkészülésének lenni a technikailag, a személyzetben is mindenben, és végül lesz egy köztes helyzet a román határ, mert Románia végül is Európai Uniós csak, de még a schengenizésnek nem lesz tagja néhány évig. Ott ilyen könnyített EU határ ellenőrzés lesz, mint amit most mi élünk meg az osztrákok felé. Úti okmány kell, kicsit bele is néznek, de azért lesz egy Európai Uniós gyorsított folyosó, ahol majd átjöhetnek az emberek.
És mennyiben lesz ez vasfüggöny? Ugye sokan attól tartanak, hogy főleg a határon túlélő magyarok számára egy vasfüggönnyé válik az ország keleti határa.
Hihetetlenül gyors a számítógépes rendszer, tesztelték. Amikor valaki odaér a határ ablak elé, akkor az, hogy benyújtja az útlevelét, és azt benyomják a számítógépbe, 1,1 másodperc alatt összeveti a strasbourgi adatbázissal, is kész.
Csak ugye, amíg odaér, ezt azért láttuk az osztályon.
Ez attól függ, hogy hány kaput építenek, ez már nem a Schengen bűne, hanem ez a magyar beruházók bűne, hogyha ha ezt nem teszi meg számára fontos határ átlépőkön. Maga a Schengen, mint rendszer, képes magyar szempontok ellenőrzésével együtt körülbelül 4-5 másodperc alatt egy embert átengedni. Egyébként pedig semmi másra nincsen szükség, mint hogy legyen egy érvényes igazolvány nála.
Románia esetében mikor jelzik előre a schengeni csatlakozást? Ugye az egy fontos momentum lenne Magyarország számára.
Hát ez alapvetően a románokon múlik. Nem véletlenül a csatlakozási tárgyalásnál egy úgynevezett védelmi klauzula még elő is írta az, hogyha a románok nem teljesítenek igazságügyi, rendészeti reformokat, akkor akár még büntető intézkedések is sorra kerülhetnek vele szembe. Lassan haladnak Romániába minden
fajta.
Úgyhogy egyelőre hát hipotetikus beszélgetések vannak csak arról, hogy talán 2009 környékén esetleg elkezdődhet a Schengen tagság tesztelése, felkészítése, ami még utána mindig másfél-két év.
Tehát Magyarországnak akkor adott esetben hosszú évekig be kell rendezkedni a mostani, vagy a most kialakuló helyzet.
Hát erre a könnyített osztrák típusú határellenőrzésre, igen.
Vendégünk a stúdióban Fóri Zsörgy, a Brux Info szakértője, a hírekben folytatjuk.